Lelőttek egy ukrán katonát a Krímben, a hatóságok felszólították az ukrán katonaságot, hogy álljanak át. Nem tett vallomást a háborús büntettel vádolt Biszku Béla, megkezdődött a volt belügyminiszter büntetőpere. Jó ütemben halad a kormány által hirdetett iparosítás, ezt mondta Orbán Viktor Karcagon. Jó reggelt kívánok! Engedélyezték az önvédelmi célú fegyverhasználatot a krími ukrán katonáknak azután, hogy egy ukrán katona meghalt, egy pedig megsebesült, miután tegnap lövöldözés tört ki Szimferopolban, az ukrán hadsereg térképészeti és navigációs központjánál. Az épületet jelzéseket nem viselő maszkos fegyveresek vették körül, akik tűzharcba keveredtek az ukrán katonákkal. Egyelőre nem tisztázott, hogy orosz katonák vagy helyi orosz barát önvédelmi fegyveresek voltak-e, akik az ukránokra lőttek. Közben Vlagyimir Putyin már Oroszország elválaszthatatlan részének nevezte a Krímet, miután aláírták a félsziget csatlakozási szerződését az Oroszországi Föderációhoz. A Krím elszakadásáról döntő népszavazást az Európai Unió és az Egyesült Államok is törvénytelennek tartja. Az ukrán válság tavaly novemberben kezdődött azzal, hogy az államfő az Európai Unió helyett Oroszországgal kezdte szorosabbra fűzni kapcsolatát. A nyugatbarát ellenzék az utcára vonult, és heteken át tartó összecsapások kezdődtek, amelyekben több mint 100-an haltak meg. A válsággóc később átterjedt a Krím-félszigetre, ahol vasárnap végül népszavazáson döntöttek az Oroszországhoz csatlakozásról.
Ukrajna szerte több tízezren vonultak az utcára tavaly novemberben, miután Viktor Janukovics államfő váratlanul úgy döntött, mégsem írja alá a társulási egyezményt az Európai Unióval. Ehelyett inkább Oroszországgal fűzi szorosabbra kapcsolatait. A fordulatot Moszkva 15 milliárd dolláros pénzügyi csomaggal honorálta. A tiltakozás a rendfenntartók erőszakos fellépése miatt néhány nap alatt zavargássá fajult. A kijevi függetlenség téren február végéig tartottak a több mint 100 halálos áldozatot követelő összecsapások. Az ellenzék teljes hatalomváltást követelt. Végül lemondott az orosz barát vezetés, az ellenzék átmeneti kormányt alakított és május végére kiírta az előrehozott elnökválasztást. A nyugat támogatta a demokratikus változásokat, Moszkva viszont törvénytelennek nevezte az ellenzék hatalomra kerülését. Közben az Ukrajna déli részén lévő orosz többségű krími autonóm köztársaságban elszabadultak az indulatok, miután az új kijevi vezetés eltörölte a kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó törvényt. A krími parlament leváltotta a köztársaság kormányát, majd népszavazást írt ki a terület elszakadásáról. Ezzel egy időben orosz fegyveresek vonultak be a Krímre, ahol blokád alá vonták a katonai létesítményeket. Moszkva a Szevasztopolban lévő orosz flottabázis és az oroszajkú lakosság védelmére hivatkozott, de tagadta, hogy csapatokat küldött volna a félszigetre. Kijev az ENSZ biztonsági tanácsához fordult a területi egységének megsértése miatt. Az Európai Unió és az Egyesült Államok által is törvénytelennek tartott vasárnapi népszavazáson a krímiek többsége megszavazta, hogy a köztársaság Oroszországhoz csatlakozzon. Kedden Moszkvában aláírták az erről szóló megállapodást.
Nem tett vallomást és rezzenéstelen arccal hallgatta végig az áldozatok felsorolását a fővárosi törvényszéken az ellene indult büntetőper első napján Biszku Béla. A volt belügyminisztert az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlások miatt háborús büntettel és egyéb bűncselekményekkel is vádolják. Ha bűnösnek találják, akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.
Kamerák és fényképezőgépek keresztüzében lépett a tárgyalóterembe Biszku Béla. A fővárosi törvényszék kedden kezdte el tárgyalni az egykori belügyminiszter ügyét, aki az ügyészség szerint szerepet játszott az 1956 utáni megtorlásokban. A 92 éves férfi ellen tavaly októberben emeltek vádat háborús büntet és más bűncselekmény miatt.
Ez egy borzalmas, erre visszaemlékezni, mint fiatalasszony. Hát az ember emlékezetébe ezt kitépni nem lehet.
Bércesi Mihályné 18 éves volt 1956. decemberében, a salgótarjáni sortűz idején. Fiatal lányként segített a sebesültek ápolásában. Azt mondja, soha nem tudja elfelejteni a borzalmakat.
Az döbbentett meg a legjobban, amikor megláttam a terhes asszonyt halva, akinek a pólya ott volt a kezébe, vagy az az ember, aki a két kenyeret vitte haza, a családja annak is hátba lőtték, mert ez tényleg egy olyan orvtámadás volt, hogy hátulról lőtték le az embereket.
1956. decemberében két helyszínen, a budapesti Nyugati téren és Salgótarjánban is tüzet nyitottak a kommunista karhatalom tagjai. A két lövöldözésnek összesen 49 halálos áldozata volt.
Sáj Miklós 20 évesen, Kosléder László 22 évesen.
Az ügyész név és életkor szerint is felsorolta az áldozatokat. Biszku Béla rezzenéstelen arccal hallgatta végig a névsort. A vád szerint a volt belügyminiszter aktívan részt vett a forradalom leverése utáni katonai karhatalom megszervezésében.
Felbújtóként elkövetett aljas indokból és célból, több emberen elkövetett emberöléssel, felbújtóként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével, valamint kettőrendbeli felbújtóként elkövetett aljas indokból és célból elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérletével megvalósított háborús büntettel.
Az ügyészség háborús büntettel és a kommunista rendszerek bűneinek tagadásával is vádolja a volt belügyminisztert. Ezen kívül felelnie kell azért is, amiért a lakásán két éve tartott házkutatáskor 11 darab engedély nélküli lőszer találtak. Az ügyész kitért arra is, hogy Biszku a Duna TV-nek 2010-ben adott interjújában azt mondta, nem volt közvetlen köze az 1956 utáni megtorlásokhoz.
Kíván-e vallomást tenni?
Nem kívánok
vallomást.
A vádlott nem járult hozzá, hogy a tárgyaláson kép- és hangfelvétel készüljön róla, és nem akart vallomást sem tenni. A bíró ezért a korábbi vallomását olvasta fel. Eszerint a vádat nem ismerte el, és azt állította, hogy nem követett el bűncselekményt. A hallgatóságból többen hangosan szidalmazták Biszku Bélát. Háborús bűnösnek és népirtó gyilkosnak nevezték. Biszku Béla a tárgyalás szünetében sem akart nyilatkozni.
Bűnösnek tartja magát?
Biszku Béla ügyvédje szerint nem állnak meg a vádak.
A mi álláspontunk az, hogy ezek a hipotézisek megalapozatlanok, és a fédencem bűnösségét ezek alapján nem lehet megállapítani.
A kommunista rendszerek bűneinek tagadása miatt a volt belügyminisztert 2010. augusztusában Szilágyi György jobbikos képviselő is feljelentette. A politikus szerint egyértelmű Biszku Béla felelőssége az 1956 utáni megtorlásokban.
Szimbolikusan itt most a Magyar Bíróságnak végre arról kell döntenie, hogy ki mondja, hogy kik voltak a hóírók, kik voltak a gyilkosok, és kik az áldozatok.
Ha bűnösnek találják Biszku Bélát, akkor akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.
Elemzők számításai szerint olcsóbb lehet az áram, a gáz és a víz, ha létrejön az állami non-profit alapon működő közszolgáltató cég. A vállalat tervéről hétfőn beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Pécs TV-ben. A kormányfő azt mondta, ez a cég lehet az alapja a további rezsicsökkentésnek. Magyarország a harmadik legiparosodottabb nemzete Európának. Ez annak köszönhető, hogy jó ütemben halad a kormány által hirdetett iparosítás. Orbán Viktor miniszterelnök erről a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon beszélt, amikor átadta a hazai befektetők összefogásával létrejött elektronikai hulladékfeldolgozót. Az üzemben évente több mint 20 ezer tonnányi kiselejtezett hűtőgépet és elektronikai hulladékot ártalmatlanítanak. Több mint 3 milliárd forintos beruházással jött létre az üzem, amelyben 170 új munkahely létesült. A fejlesztést a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította.
Az Európai Unión belül ma a teljes nemzetgazdaságokon belüli ipari termelés az átlagban 15%. Magyarországon 23%. Jóval az európai átlag fölött vagyunk, és ha hozzáteszem, hogy csak kettő ország van Európában, amelyek a nemzeti össztermékében az ipar nagyobb arányt foglal el, mint a magyarokéban, ez Németország és Csehország, de ők is csak egy orhosszal, akkor azt kell mondanom, hogy a harmadik legiparosodottabb nemzete Európának ma a magyar.
Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettesét, valamint korábbi szocialista minisztereket és titkosszolgálati vezetőket is meghallgatna a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A Fidesz arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehetséges, hogy a Gyurcsány, illetve a Bajnai kormány idején a Nemzetbiztonsági Hivatal elől is el tudta titkolni a Simon Gábor külföldi bankszámláján rejtegetett több százmilliós vagyont. Az MSZP szerint nincs szükség a meghallgatásokra. Több MSZP-s politikus is szerezhetett magának visszaugújneai útlevelet a Magyar Nemzet értesülése szerint. A lap úgy tudja, Mesterházi Attila egykori helyettese az előzetes letartóztatásban lévő Simon Gábor mellett más szocialista országgyűlési képviselők is rendelkeztek afrikai úti okmányokkal. Az ügyészség a múlt hét elején közölte, hogy a volt MSZP-s politikus hamis afrikai útlevél segítségével nyitott bankszámlát egyik budapesti bank fiókjában, amelyen legalább 75 millió forintot rejtegetett el devizában. A dokumentumhoz Simon Gábor édesanyja vezeték nevét, de saját személyi adatait és fényképét használta. Az Index úgy tudja, az afrikai úti okmányt az a Velsz Tamás intézte a szocialisták egykori második emberének, aki meg nem erősített információk szerint szintén gyanúsította Simon ügyben. A hírportál szerint Velsz Tamás lakásában a nyomozók tucatnyi afrikai útlevélre bukkantak. Ezek között volt kitöltött, de találtak úgynevezett bianco okmányokat is. Védelmébe vette Mesterházi Attila az MSZP baranyai vezetőjét, akinek a vagyonosodását gyanúsnak találja a Jobbik. A szocialista elnök a híradó kérdésére azt mondta, Kőhegyi István legális módon halmozta fel megtakarításait. A szocialista politikusnak 2010-es vagyonnyilatkozata szerint 2 milliós megtakarítása és 49 milliós tartozása volt, sajtóhírek szerint azonban tavaly már legalább 70 millió forintos vagyonnal rendelkezett. A pécsi politikus hétfőn egy közleményben azt írta, el tud számolni a megtakarításaival. Tegnap azonban hiába kerestük, nem nyilatkozott.
Kőhegyi István 2009-ben lett az MSZP országgyűlési képviselője. Ezek a felvételek akkor készültek, amikor átvette a megbízó levelét.
Nyilván igyekszik az ember ezek után megfelelni ennek a feladatnak.
Kőhegyi István 2009-ben és 2010-ben is töltött ki parlamenti vagyonnyilatkozatot. Ezek alapján 2009-ben több mint 25 millió forinttal tartozott bankoknak és magánszemélyeknek, és csak 2 millió forint készpénz volt a vagyona. Egy évvel később is csak 2 milliós vagyona volt, de a tartozásai ekkor már csaknem a duplájára nőttek. 75 milliója lett a semmiből, ezzel a címmel jelent meg hétfőn cikk egy hírportálon Kőhegyi Istvánról. Bemutattak egy 2013-as banki vonatot is. Ez a portál szerint azt igazolja, hogy 2013-ban Kőhegyi István banki egyenlege meghaladta a 70 millió forintot. Vagyis a 2010-es vagyonnyilatkozatban 49 milliós tartozása, 3 évvel később a sajtóban megjelent banki vonat szerint pedig 70 millió forintot meghaladó megtakarítása volt Kőhegyi Istvánnak, aki jelenleg az MSZP egyik baranyai vezetője.
A szocialistákat inkább bűnbandának kéne nevezni.
A Jobbik szerint újabb Simon ügyről lehet szó, ezért ők vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztek Kőhegyi István ellen az adóhatóságnál. Kőhegyi István hétfőn közleményben reagált, és azt írta, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni, de feljelentést is tesz, mert szerinte banktitkok kerültek nyilvánosságra. Mesterházi Attila Szegeden a híradó kérdésére megismételte, amit politikus társa korábban a közleményében írt. Az MSZP elnöke szerint nem követel bűncselekményt, aki legálisan halmoz fel megtakarításokat.
Én úgy tudom, hogy Kőhegyi úr pedig beperelte azokat, akik azt állították, hogy az ő vagyonával vagy az ő anyagi helyzetével valami nincsen rendben. Bűncselekményt azt követel, aki ilyen banktitkokat hoz nyilvánosságra, nem az, aki Magyarországon legális módon megtakarításokat eszközöl.
Csippel, meg ilyesmivel jár.
Kerestük a pécsi politikust, aki az egyik szomszéd szerint mindig terepjáróval jár. Kőhegyi Istvántól szerettük volna megtudni, valós-e a 70 millió forintos banki vonat. És ha igen, akkor hogyan lehet Magyarországon, ahogy Mesterházi Attila fogalmazott, legális módon 70 milliós megtakarítást felhalmozni? Úgy, hogy 3 éve csak 2 milliós megtakarítást és 49 milliós adósságot vallott be képviselőként. Pécsi házában nem nyitott ajtót senki, és telefonon sem volt elérhető a szocialista politikus.
Hamarosan folytatódik a ma reggel. Szervusz be, a jó reggelt kívánok, mi lesz ma nálatok? Szerhó Zsuzsa, jó reggelt kívánok! Megkérdőjelezhetetlen a felelőssége, mégis tagad, kedden elkezdődött Biszku Béla pere a fővárosi törvényszéken. Az egykori belügyminiszter, akit közel 50 ember halálával vádolnak, és aki ennek ellenére ma sem érti, hogy miért vádolják a gyilkosságokkal, nem engedte, hogy akár kép vagy hangfelvétel készüljön róla. Biszku Bélát egyébként felbújtóként, aljas indokból és célból több emberen elkövetett emberöléssel, valamint háborús büntettel vádolják, ezért akár életfogytig tartó büntetést is kaphat. Kérdés, hogy egy 92 éves embernél ez mit jelent, és mit mond a magyar büntetőjog erre az esetre, erre is keressük a választ a büntetőjogásszal. Aztán itt járta az IMF először azóta, hogy Magyarország visszafizette a 2008-ban felvett kölcsönt. A konzultáció eredményéről egyelőre annyit lehet tudni, hogy dicséretet kapott Magyarország. A megállapítás szerint a külső adósság kezelésében Magyarország érdemi javulást ért el. A nemzetgazdasági miniszter egyebek mellett egyértelművé tette azt is, hogy hazánk 2014-ben is a növekedésre fog koncentrálni. És a békemenet keretében nemzeti társadalmi szerződést kíván átnyújtani Orbán Viktornak a Civil Összefogás Fórum. Erről beszélt egy tegnapi sajtótájékoztatón Csizmadia László, a fórum elnöke. Tapasztalataik szerint az emberek nagy többsége azt kéri a Fidesz-KDNP-től, hogy a 2010-ben megkezdett programjukat folytassák, a részleteket pedig a CÖF elnöke ismerteti.
Bea, köszönjük szépen! Előtte jönnek a sporthírek Szőke Viktóriától, hírekkel pedig 7-kor is várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!